Nyitottak a magyar autósok a fenntartható mobilitás lehetőségeire. Ismét választhatnak éves elszámolást az okos mérővel felszerelt fogyasztók. Új energiatárolót helyezett üzembe Soroksáron az E.ON. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Nem óckodnak a magyar autósok a bioüzemanyagoktól, ez derül ki a MOL által készített országos reprezentatív kutatásból. A válaszadók 83%-a számára fontos, hogy az autójához használt üzemanyag fenntartható forrásból származzon. A fiatalabbak és a diplomások hajlandóak lennének akár a mostaninál többet is fizetni a tisztább környezetet biztosító üzemanyagért, az idősebbek anyagi ösztönzést várnának a váltáshoz. A felmérésről és az üzemanyagok összetételéről Zsótér Csabát, a MOL csoport üzemanyag üzletágának ügyvezető igazgatóját hallják.
Nagyon nyitottak a magyarok a fenntartható közlekedési módokra. A magyar autóvezetők 83%-ának számára fontos, hogy valamilyen fenntartható forrásból érkezzen az üzemanyag, és kétharmaduk akár repülővel is utazna úgy, hogy az bioüzemanyag hajtja. Úgyhogy a felmérésünk azt mutatta, hogy a magyar közlekedők, a magyar utazók, a magyar autóvezetők számára ez egy fontos, vagy kiemelten fontos szempont, hogy fenntartható üzemanyag hajtsa az ő járművüket.
A fiatalok és az idősebbek esetében is ugyanolyan volt az arány?
Nem, ez egy nagyon érdekes részlete volt az eredményeknek, és nagyon jó volt ezeket végbogarászni. Az látszott, hogy a fiatalok és a diplomások még akár ártöbletet is fizetnének a zöld üzemanyagokkal együtt járó tisztább környezetért, míg az 50 feletti korosztály azt várná, hogy a fenntarthatóbb üzemanyag egyébként árelőnyt is élvezzen ahhoz, hogy végül azt válassza. Amire mi dedikáltan rákérdeztünk, és szerintem elképesztően érdekes a beérkező válaszoknak az aránya, hogy milyen hajtásláncot, milyen meghajtást látnak az elkövetkező 10 év távlatában vezető szereplőnek a megkérdezettek. Nagyon érdekes volt, hogy a legnagyobb arány, de az is csak 28%, tehát nagyon sokfajta válasz jött be, és egyébként ez megerősíti azt, amit mi a MOL csoportnál gondolunk, hogy versengő technológiák világában élünk. Tehát a legtöbben az elektromos hajtást látják a következő 10 év távlatában vezető szereplőnek, de ezt is a választott 28%-a mondta, hagyományos hibrid hajtást 27%, tehát közel ugyanannyian látják vezető szereplőnek. 15% azt gondolja, hogy a benzin, 5% szerint pedig a dízel lesz a legelterjedtebb hajtásváltozat 10 év múlva, és volt 6%, aki pedig a hidrogén hajtásra tette fel a zsetonjait. Szóval nagyon sok féleképpen gondolkoztak a megkérdezettek, megerősítve azt, hogy egy nagyon sokszínű jelenünk van, és egy nagyon sokszínű jövő előtt állunk, ahol nincsen meg, hogy melyik technológia lesz a domináns a következő 10 évben.
Milyen most és akár 10 év múlva milyen lehet, legalábbis a tervek szerint, a bioösszetétel az üzemanyagokban?
Én itt a megkérdezettekkel értek egyet, mi szerint nem tudom és nem tudjuk, és mi a MOL csoportnál azt gondoljuk, hogy egy okos átmenet zajlik, ahol versengő technológiák vannak most jelen, és nem egyértelmű, hogy melyik lesz a domináns technológia, és még az is lehet, hogy egyik se lesz domináns technológia, hanem több technológia fog működni a közlekedésben. Már ma is sokkal-sokkal sokszínűbb a közlekedési térkép, mint akár 10 vagy 15 éve volt. És az biztos, hogy ebben a, ha úgy teszik, versenyben, a következő 10 évben, még a belső égési motorok azok többségben lesznek. Legfőképpen azért, mert a közlekedésnek csak 40%-át adják a személyautók. Másik, mondjuk úgy, hogy 40-et, azt a most fogyasztás alapon mondom, teljes üzemanyagfogyasztás alapon, másik 40%-át az üzemanyagnak azt a teherautók teherfuvarozás fogyasztja el, és marad még 10-10% a repülőgépeknek és a teherhajóknak. Tehát ezen a térképen, ahol a teherfuvarozás, a repülés, illetve a hajózás az jóval nehezebben és lassabban zöldíthető, mi azt gondoljuk, hogy versengő technológiák vannak, zajlik az átmenet, nem fog visszafordulni, viszont a következő 10 évben a belső égési motorok fognak dominálni. És ebben nekünk az a dolgunk, hogy egyrészt a belső égési motorok üzemanyagának gyártását, leegyszerűsítve a benzin és a dízel gyártását minél zöldebbé tegyük, és ebben nagyon komoly lépéseket tettünk meg, és emellett pedig az alternatív hajtásokban, a hidrogénben, az elektromos áramban, a biogázban szintén megtudjuk a kezdeti lépéseket, ezeket is megtettük, tehát mi erre a zöld átmenetre való felkészülésként minden hangszeren játszunk, és készen állunk arra, hogy beindítsuk a régió körforgásos gazdaságát.
Milyen zöld összetevők vannak a benzinben, a dízelben és a kerozinban 2025-ben?
Először is, és ez már egy több mint 10 éve zajló történt, az EU előírásának megfelelően mi az összes országhoz hasonlóan Magyarországon is mind a benzinbe, mind a dízelbe keverünk bioüzemanyagot, ez etanol, alapvetően kukoricából, cukorrépából származó alkohol, ezt keverjük a benzinbe, maximum 10%-ban, míg a dízelbe biodízelt keverünk, ami pedig növényolajból, itt a régióban leginkább repceolajból származik, ezért lehet látni, hogy tavasz végén nyáron jön azokat a nagyon szép sárga repcemezőket. Tehát elsősorban keverünk direktben a kész üzemanyaghoz bioüzemanyagot, de emellett számos más komponást teszünk bele. A biodízel egyébként készülhet használt sütőolajból, készülhet állati zsírból, tehát egyre inkább az ételt kiszorító, vagy étel alapú komponensek helyett mezőgazdasági és állattartási hulladékok, vagy lakossági fogyasztásból származó hulladékok kerülnek az üzemanyaggyártásba. Tehát ez, ami a bekevert biodízelt jelenti. De nagyon fontos része ennek, ha már bioüzemanyagnál járunk, hogy mi 2020 óta a Százhalombattai finomítóban magunk is gyártunk biodízelt, úgynevezett coprocessing technológiával, ahol a finomító egyik dedikáltan szénhidrogént használó gázolajgyártó üzemébe a fosszilis komponens mellett jó néhány százalék erejéig növényi, illetve hulladék komponenst teszünk, és ami ebből kijön, az ugyanilyen arányban megújuló dízel lesz. Tehát, hogy nem csak hozzákeverünk, de a gyártási folyamat során is adunk az üzemanyaghoz bioüzemanyagot, anélkül, hogy ez bármilyen szempontból egyébként a végterméknek a minőségét befolyásolná, veszélyeztetni. Tehát ez, ami az autók üzemanyagát illeti, ami pedig a repülést illeti, ott az idei évtől szintén van bekeverési kötelezettség a fenntartható repülőgép üzemanyagra, ezt Sustainable Aviation Fuel-nak vagy SAF-nek, SAF-nak nevezik szakmai berkekben, és nagyon büszke vagyok arra, hogy mi már 2022-ben megkezdtük ennek a tesztelését a Budapest Airporttal és a Vizerrel közösen, és ma Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban is értékesítünk megújuló repülőüzemanyagot az általunk értékesített repülőüzemanyag kerozin részeként. És emellett pedig, ahogy említettem, a finomítónkban nem csak ezt a co-processing eljárással, nem csak az autók üzemanyagát, nem csak a közúti közlekedés üzemanyagát, de ugyanígy a kerozin gyártás üzemanyagát, a SAF gyártást is zöldítjük ugyanezzel a co-processing módszerrel, tesztelve sikeresen Százhalombattán, Pozsonyon, illetve Riekában és a három finomítónk mindegyikében.
Mekkora maximális bekeverési arány? Ebben a pillanatban mi az, amit még akár egy repülőgép, akár egy dízel, akár egy benzinüzemű autó elbír?
Nagyon fontos megemlíteni azt, hogy a jelenlegi standardok szerint a benzinbe maximálisan direktben bekeverhető etanol aránya az 10%, ezért is láthatják a MOL töltelmáson tankolók például, hogy ki van írva, hogy E10, ez arra vonatkozik, hogy 10 térfogat százalék etanol tartalma van a benzinnek, a dízel esetében ez 7 térfogat százalék, tehát a B7 karaktert lehet, vagy betűjelet lehet ilyenkor látni, de ez csak a direktben bekeverhető üzemanyagokra vonatkozik, tehát az a bioüzemanyag, amit mi az említett coprocessing eljárással már a finomítási folyamat részeként adunk hozzá az üzemanyaghoz, az e fölött a százalék fölött értendő, tehát ezekkel az eljárásokkal tovább zöldíthető az üzemanyag. Arról nem beszélve, hogy a finomítási folyamatnak nagy az energiaigénye is, és mi nem csak a gyártott üzemanyagot, de a gyártási folyamat energiáját is próbáljuk zöldíteni. Ehhez egyre nagyobb megújuló áramtermelésünk van Magyarországon, és szintén fontos megemlíteni, hogy nem csak földgázból, hanem megújuló energiából is gyártunk már hidrogént, ami egy nagyon fontos energiaforrás és alapanyag az üzemanyaggyártásnak, hiszen Százhalombattán tavaly felavattuk a 10 megawattos zöld hidrogén üzemünket, ami a régió legnagyobb, és szintén az üzemanyag zöldítéséhez járul hozzá. Tehát amellett, hogy van egy fizikai maximum, amit direktben be lehet keverni az üzemanyagokban, emellett a gyártási folyamat számos pontján tudjuk ezt a minőségtartása mellett tovább zöldíteni.
Mekkora a termelési kapacitás itt Magyarországon? Mert ahogy mondta, a felmérés azt mutatja, hogy igény lenne rá. Legalábbis elvi igény.
Nagyon nehéz a mi barájainkat, litereinket és tonnáinkat az átlagember, de akár így a saját magunk autóvezetői nyelvére lefordítani. Én azt tudom ehhez mondani, hogy mind a mi saját eljárásainkban, mind az általunk részben tulajdonott bioüzemanyaggyártó egységekben, mint pedig a régió többi üzemében biztosan található még elérhető kapacitás. Tehát azt gondolom, hogy amennyiben létezik versenyképes technológia, amennyiben létezik kiszámítható szabályozási környezet, és amennyiben létezik fizetőképes kereslet, addig a megújuló megoldások azok rendelkezésre fognak állni. És ez egy közös feladata a szabályozónak, ez egy közös feladata természetesen nekünk, mint energiaipari cégnek, és természetesen ebben része van a fogyasztóknak. De A gyártási kapacitás azt gondolom, hogy közép és hosszú távon nem jelenthet ebben az egészben korlátot, hiszen hogyha vannak működő megoldások, akkor arra beruházások is fognak születni. Hát a mi co-processing beruházásokat azt 2010-es évtized első felétől kezdtük el, és azért csináltuk meg, ez egy több milliárdos beruházás volt, azért csináltuk meg, mert azt gondoltuk, hogy számunkra ez jó, jó a fogyasztóinknak és jó a részvényeseinknek is, és mondhatom azt most már pár évvel a üzemindulása után, hogy igazunk lett.
Zsótér Csabát, a MOL csoport üzemanyag üzletágának ügyvezető igazgatóját hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Ismét kérhetik a havi általányelszámolást az okosmérős háztartások elektromos áramfelhasználásuk után, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. Akik maradnak a havi tényleges elszámolási módban, azoknak sem kell 30-31 naponta leolvasniuk és bediktálniuk a mérőóra állását, mivel azt elektronikus úton automatikusan megkapja a szolgáltató. A változásról, illetve az okosmérők működéséről Romhányi Róbertet, az NVM Next energiakereskedelmi ZRT vezérigazgatóját hallják.
Az idei év elejétől bevezettük az idősoros elszámolási módot, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy azoknál a fogyasztóknál, ahol okosmérők vannak felszerelve, távleolvasásban történik meg a mérési adatok kiolvasása, ami azt jelenti, hogy az ügyfeleknek nem kell manuálisan leolvasni az óraállásokat, nem kell diktálni az óraállásokat, és éves leolvasásra sem fog megjelenni az elosztóhálózati engedélyes kollégája, hanem tulajdonképpen teljesen automatizált módon kiolvasásra kerülnek ezek a mérési adatok. Ugye az idejében vezettük ezt a változtatást, ami a számlázási rendszert is érintette, ugyanis innentől kezdve minden ilyen mérővel rendelkező ügyfelünk esetén automatikusan a mérési adatok áttöltöttek a számlázási rendszerbe, és mindenki a valós fogyasztása után fizetett a villamosenergia fogyasztásáért. Ami újdonság és változás, hogy a bevezetés követően több ügyfél is jelezte, hogy továbbra is szeretne általánydíjas módban fizetni. Ez a lehetőség az idősoros átadásnál átmenetileg megszűnt, és a legutóbbi fejlesztéseinknek köszönhetően most augusztustól ismét van lehetőség arra, hogy azok az ügyfelek, akik az idősoros átállásban érintettek, általánydíjas számlát, tehát egyenletes részszámlát kérjenek.
Hány ügyfelet érint ez a változás, illetve hány ügyfélnek van jelenleg okosmérője?
Az MVM hálózatán több mint 200 ezer ügyfelünk rendelkezik okosmérővel. Ez országos szinten több százezer okosmérés ügyfelet jelent egyébként. Azok az ügyfelek jellemzően élnek, akiknél az éves fogyasztás meghaladja az 5000 kWh per órát, valamint azok a háztartási méretű kiserőművel rendelkező ügyfeleink, akiknél már felszerelésre került okosmérő.
Utóbbi esetben például az éves elszámolás hogy működik? Mert ugye van egy felhasználás és van egy termelés is egyszerre.
Így van, attól függően, hogy szaldós elszámolásban vagy bruttó elszámolásban van az ügyfél, válik ketté ez az elszámolási rend. Akinél szaldós elszámolás van, tehát összevezetésre tud kerülni az éves fogyasztása és a megtermelt hálózatra kitáplált energiája, ott továbbra is szaldós módon történik az elszámolás, de jellemzően évente egyszer. Azoknál az ügyfeleknél pedig, akik bruttó elszámolásban vannak, azaz már a szaldót nem tudták igénybe venni, náluk külön-külön irányonként történik az elszámolás, tehát külön történik meg a fogyasztásra történő adatoknak a begyűjtése, és külön a betáplálási adatoknak a begyűjtése, és külön-külön kerülnek számlázásra ezek az értékek.
Ennek a nagyjából 200 ezer ügyfélnek mekkora része kérte azt, hogy havi fix összeget fizetve teljesíthessen önök felé?
Azt kell tudni, hogy a napelemes ügyfeleink nagyobb része, jellemzően ez a több mint a 90%-a éves elszámolást kér, ugye ennek a szaldó elszámolás volt még az alapja, ugye éves elszámolásban érte meg legjobban ezt a módot igénybe venni. Én azt gondolom, hogy ezért az ügyfelek többsége ebből a szempontból még az éves elszámolásban van, ahol szaldó elszámolás van, de más esetben változó van, aki havi elszámolásban kér, illetve egész pontosan havi elszámolásban történik meg nekik a fogyasztásoknak az elszámolása.
Egyébként hogy működik ez az okosmérő, hogy kapja meg a szolgáltató jelen esetben önök a pontos fogyasztási adatokat?
Ez az okosmérő, ez úgy működik, hogy negyedórás időközönként adatokat küld az elosztóhálózati engedélyes. Ezek tulajdonképpen maguk azok az idősorok, és innen kapta a nevét az idősoros átállás is, ami alapján ez az elszámolási mérési rendszerbe megérkezik, ez az adatsor, és tulajdonképpen ez az adatsor agregálódik a számla periódusra visszavetítve, és automatikusan így kiállításra tud kerülni a számla a távleolvasott mérőből.
Akkor ebben egy mobiltelefon, valamilyen adatkártya van, ami az információkat továbbítja?
Ebben van egy olyan adattovábbító eszköz, igen, ami alkalmas arra, hogy a típusú kommunikációt a hálózati engedélyesnek a rendszereivel biztosítsa, és ez két irányú kommunikációt jelent egyébként, tehát az okos eszközökből nem csak lehívhatók az adatok, hanem ezek az okos eszközök alkalmasak már szabályozásra is.
Mert hogy akkor a számlázáson túl akár a hálózati tervezésben is szerepet játszhatnak ezek az eszközök?
Így van, önmagában nem csak a számlázási rendszer, vagy az elszámolás szempontjában jelent könnyebbséget, ez a típusú működési forma, hanem a hálózatok működtetése szempontjából is jelentős előnyöket tartalmaz. A hálózati engedélyesek jobban tudnak tervezni, jobban tudják a hálózat terhelését vizsgálni. Hogy egy konkrét példát mondjak, egyébként olyan dolgokra is jó, mint a nyári viharkárok idején, a hálózati engedélyesek ez alapján is tudták azonosítani nagyon gyorsan azokat a körzeteket, ahol áramkimaradás volt, hiszen nem jött a mérőberendezésből adatinformáció, és ez segített lokalizálni azokat a pontokat, ahol valamilyen hálózati beavatkozásra volt szükség.
Kinek lehet ilyen mérője? Ugye említette egy általános szabályt, de kérvényezhet valaki ilyen berendezést a jelenlegi hagyományos mérőeszközt lecserélendő?
Így van. A jogszabály ugye kötelezően azoknak írja elő, akiket említettem is, tehát az 5000 kWh feletti éves fogyasztásúaknak, a háztartási méretű kísérőműveknél, ugye 3x32 amperen vételezőknél. Ezen túlmenően azonban valamennyi ügyfél kérhet ilyen típusú mérőfelszerelést. Az ő esetükben azonban ez már díjazáshoz kötött, tehát amíg a jogszabály által meghatározott körnél kötelezően felszereli az elosztó hálózati engedélyes, addig azon ügyfeleknél, akiknél ez csak egy opció, egy lehetőség, ott az ügyfélnek szükséges ezt finanszíroznia.
Mert drágább ez az eszköz, mint a hagyományos mérő, hogyha az önök a szolgáltató oldalát nézzük?
A mérő értéke... Nem mondanám, hogy drágább, ezek hasonló értékű mérőberendezések tudnak lenni. Nyilván eltérő különböző típusú mérők vannak a hagyományos mérési világban, és eltérőek a hívjuk ezt digitális mérők, vagy okos mérők világában. Alapvetően a mérőberendezéseknek a műszaki felépítése határozza meg az árát is, de érdemi különbség azért nem tapasztalható.
Milyen hosszú távú tervek vannak, vagy mi lenne az ideális, hogyha minden felhasználó ilyen eszközt használna, pontosabban ilyen eszközzel mérne, vagy ez azért túlzás lenne, hogy ennyire interaktív legyen a mérés, illetve akár a hálózat üzemeltetés?
Nem, én azt gondolom, hogy ez az automatizálás és ez a típusú fejlődés, ez elkerülhetetlen az iparágban, és cél is az, hogy minél több ügyfél bevonásra kerüljön ebbe a körbe. Ez tényleg sokkal jobb a ügyfél szempontjából is, kevesebb ráfordítást igényel, és a hálózati engedélyesek szempontjából, mint a kereskedők szempontjából is nagy előny, hogy ezek az adatok közel valós időben rendelkezésre állnak a számokra.
Mi a különbség az okos mérő és az úgynevezett előre fizetős vagy kártyás mérők között? Vagy tulajdonképpen ez a kettő bizonyos mértékig átfedésben van egymással?
Technológiai szempontból igen, de valójában ugye az előre fizetős mérő vagy kártyás mérő az azt a cél szolgálja, hogy előre tud vásárolni energiamennyiségét az ügyfél, tehát tulajdonképpen arról, hogy előre kifizet egy kontingensnyi energiát, ezt el tudja használni, és hogyha ez elfogyott, akkor vagy ismét feltölti a kártyáját, és tud továbbra is vételezni, vagy onnantól kezdve nem tud energiát vételezni. Az előre fizetős mérő az általában egy ilyen jobb tervezhetőség, vagy szociális szempontok alapján szokott az ügyfeleknél jelentkezni. Sok esetben van olyan ügyfélkör, ahol inkább előre meghatározzák, hogy mennyit szeretnének fordítani villamos energiára, és tulajdonképpen ennek megfelelően tudják feltölteni ezeket a kártyákat.
Ebből nagyságrendileg mennyi lehet jelenleg?
Hát az előre fizetős mérők száma is változó, több tízezres nagyságrendben van országszerte előre fizetős mérő. Most már tényleg él az a típusú fizetési mód, az az általány fizetési mód, ami korábban az év elején megszűnt, úgyhogy azok az ügyfelek, akik ezt igénylik, ezt tudják választani. Erről egyébként minden okos mérővel rendelkező ügyfelet külön is tájékoztattunk, és nagyon egyszerűen be lehet ezt állítani akár az online felületünkön, akár a mobil applikációnkon keresztül, vagy akár a telefonos csatornáinkon, attól függően, hogy az ügyfél ezt szeretné-e, vagy sem.
Romhányi Róbertet, az MVM Next energiakereskedelmi ZRT vezérigazgatóját hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
A fenntartható ellátást támogatja az EU-n új energiatárolója, Soroksáron. A létesítménnyel az EU mintegy 350 lakossági napelemes rendszer által megtermelt energiát képes tárolni és visszatáplálni a hálózatba, mondta el az Inforádiónak a társaság vezérigazgató helyettese. Jamlicki Zsoltot Sipos Ildikó kérdezte.
Ez a beruházás további bővítése egy történelmileg nagyon fontos beruházásnak, amely 2018-ban létesült, Magyarország első nagy teljesítményű akkumulátoros energiatárolója, és hát 25-ben, ebben az évben ezt kibővítettük. Miért is valósult ez meg 2018-ban? Azért, mert ez a délpesti régió már akkor látható volt, hogy több napelemet telepít, mint az ország bármely más régió. És ezért nagyon fontos volt az, hogy a hálózat fenntarthatósága, a hálózati stabilitás megőrzése érdekében legyen tárolás. Hiszen a tároló az semmi más nem csinál, csak eltárolja az energiát, amikor nincs rá szükség, szép napos délelőttön vagy kora délután, és visszaadja akkor, amikor ez az energia ugye nem áll rendelkezésre, ezek pedig általában az esti órák, amikor a fogyasztás megnőtt. És ez a tároló, ez nem volt elég, és ezért 2025-ben kibővítettük, persze egy teljesen új technológiával, a 2025-ös csúcs technológiával. Miért mondom ezt? Mert 2018-as technológia ma már mondjuk azt, hogy kőkorszakinak tűnik.
Az új létesítmény mekkora mennyiségű energiát képes eltárolni?
Nem fogok megawatt órákat mondani, mert az nehezen érthető, de ez az új létesítmény, ha összeadjuk, akkor körülbelül 350 háztartási napelemi rendszernek a napi termelését tudja eltárolni, vagy talán egy még érdekesebb szám, hogyha ezt kitárolnánk egybe, akkor egy átlagos elektromos autó 43 ezer kilométert tudna vele megtenni, azaz meg tudná kerülni az egyenlítőt egyszer.
Mekkora volt ennek a beruházásnak az összköltsége?
Közel 800 millió forint volt, és ami nagyon fontos, hogy közel felét a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz az úgynevezett RRF pénzügyi forrásainak felhasználásával tudtuk megvalósítani. Ez különben az első olyan RRF forrás, ami által egy tároló ebben a kiírásban megvalósult.
Az E.ON hány ehhez hasonló energiatárolót tart fönn már most is, illetve hány átadását tervezik a közeljövőben?
Jelenleg működnek már energiatárolóink Dúzson, Zánkán, Aszófőn, és ezen tárolók telepítését folytatjuk, csak kiragadva egy-két példát, jövőre Devecseren, Sáregresen, Erdőkertesen adunk át tárolókat, és hát ezek a tárolók, ezek meg fogják duplázni a most meglevő tárolói kapacitásainkat.
Ez mit jelent? Tehát most mekkora kapacitás, és akkor mennyi lesz a duplázás után?
A jelenlegi kapacitás az körülbelül ilyen 11,5 megawattóra, és ezzel a duplázással a 23 körüli számot fogjuk tudni hozni.
Jamnicki Zsoltot, az E.ON Hungária ZRT vezérigazgató helyettesét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!